153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Önök a Halas Rádiót hallgatják, és benne egy szubjektív visszaemlékezést. Szubjektív azért, mert a riportokat, mivel én készítettem, részese is voltam ennek a találkozónak, amely 50 plusz 1 éves osztálytalálkozó volt. Az általános iskolai osztályunk 1962-től 70-ig járt az akkori Szűcs József általános iskolában, ma ugye Református általános iskola a neve. Ez alkalomból osztályunk egyik tagja rendezvényt szervezett, és egy egész napot együtt töltöttünk az osztálytársainkkal, osztálytársaink egy részével. Velük készítettem riportokat, és ezeket szeretném önöknek egy mostani, és még több alkalommal is bemutatni. Meséltek élményeikről, életükről, az iskolában eltöltött időről. Az 50 plusz 1 éves találkozón ülünk itt kint a tóparton, és most elkaptam Bilekov Joli osztálytársamat, hát akit igazán messzire elvetett a sors. Szia Joli, nagy szeretettel köszöntelek. Végre nagy boldogság számunkra, hogy erre az osztálytalálkozóra el tudtál jönni, hiszen eléggé távol vetett a sors innen Kiskunhalasról.
Hát igazad van, és jó volt 50 év után látni, mert valakivel a kiskunhalasi látogatásaim során nem is találkoztam. Férhez mentem Csehszlovákiába, most már Szlovákiába, és ott élek a családommal, de a húgom itt maradt ebbe a városba, és én találkozok. Azért Attila, veled is találkoztam közben, úgyhogy azért sikerült több évfolyamtársammal kapcsolatot tartani.
Tehát ez úgy történt, Júli, annak idején, hogy ti itt születtetek Kiskunhalason?
Igen, mi itt születtünk, bár a szüleink nem voltak halasiak, hanem a munka miatt költöztek ide. De mi már, én halasinak érzem magam ma is.
Na és akkor így történt, hogy óvoda után fölkerültünk 62-ben a Szűcs József általános iskolába. Hogy lettél te énekzene is, mert arra, hogy engem hogy választotta ki, emlékszem.
Én is emlékszem, hogy eljöttek az óvodába, és megkérdezték, hogy szeretsz-e énekelni, és ez a ilyen háromszög szilofon engem nagyon megragadott, és annak ütemre tudtunk, és azt mondta az Irma néni, még csak később tudtuk meg, hogy gyere abba az énekzenei osztályba, és akkor így kerültem oda.
És akkor ugye mondhatjuk, hogy ez a csipkeházi óvoda volt.
Igen, a csipkeházi, meg a központi is.
Tehát neked téged a központi óvodából, engem pedig a csipkeházi óvodából. No és akkor fölkerültünk az általános iskolába. Teljes 8 év alatt mi a legszebb emléked?
Soha nem felejtem el, hogy Irma néni nagyon játékosan tanította nekünk az énekzenét, és ilyen törpe sapkákat kaptunk, és a szótörpe, tudom, én voltam a szótörpe, mert kellett ugrálni, és akármit, mondjuk az Aki nem lép egyszerre, az Andi Ármán volt a dótörpe, és például kellett ugrálni ütemre. És egyszer eljött a Kodály Zoltán is megnézni. És úgy szokták ezek az emberek mondani, hogy engem, minket még megsimogatta a fejecskénket a Kodály Zoltán 63-ban.
Minden osztálytárs, akivel eddig beszélgettem, valami miatt különleges helyre helyezi az osztályfőnökünket, a dr. Szombati Károlynét. Te szerinted, mert mindenkinek a szemszögében mást ragad meg, szerinted miben volt Irma néni jóval különb a átlag pedagógustól?
Mikor én gyerek voltam, én azt hittem, hogy az ének, meg ez a zene talán a világ legfontosabb tantárgya. Ezt az Irma néni el tudta velünk hitetni. És ő annyira ő maga annyira ezzel a zenével élt, hogy át tudta adni ezt a szeretetet. És nekem egész életemben ez a zene elkísér, ha még valami krízis helyzetben voltam, vagy valami, akkor elég volt egy valami klasszikus zenét fölrakni, és tudok hegedülni. Most például nyugdíjasként elővettem megint a hegedűmet, leporoltam, és megint hegedülök. A gyerekeimet is járattam hegedülni, és ők is mondják, hogy nagyon jó a zene szeretete.
Itt arról beszélgettünk a kötetlen beszélgetés kapcsán, meg itt a riportok kapcsán is az osztálytársaiddal, hogy mások, akiknek hetente két énekórájuk van, hogy azt milyen nehezen vészelték át, és többen megemlítették már, és mind pozitívumként, hogy mi 6 napot jártunk iskolába, az jelentett 6 énekórát, és még 2 énekkar, ami azt jelenti, hogy mi egy héten 8-szor foglalkoztunk énekkel.
Igen, és ez automatikus volt, ez ilyen lelki torna volt ez a reggeli éneklés, azon az mert minden énekórán legalább énekeltünk, és tudom, hogy minden énekkönyvbe be kellett írni egy azon a héten megtanult egy népdalt. Tehát mire véget ért az iskolai év, akkor egy 40 új népdal, ami az enyém volt, és amit én énekeltem utána otthon is.
Én nem emlékszem rá, de az osztálytársak megemlítették valami horribilis számot, hogy nekünk mennyi népdalt kellett tudnunk 8. év végéig?
Én nem tudom, hogy legalább 500-at tudunk.
Jézus Mária, ez szenzációsan sok. Irma nénin kívül milyen tanáraiddal kapcsolatban vannak még élményeid?
Hát a Kutasi Klári néni, ő nagy tanár volt tényleg, nagyon-nagyon kedvesen tanított bennünket.
Ő alsó tagozatos tanítónk volt.
A halászta, és máig is csodálom, hogy 44-en voltunk az első osztályba, hogy a halásztanárnő megtanított bennünket 44 embert írni, olvasni egész életre.
És mivel te az 5 évvel ezelőtt nem voltál itt, amikor a Halász Kálmánné tanárnő még élt, elhozta a lánya az osztálytalálkozóra, és ledermettünk, hogy az az idős pedagógus sorba mondta a nevünket, még azt is tudta, hogy hol vagyunk és mit csinálunk.
Ez szinte hihetetlen, mondom, én hogyha ha tanárnő, vagy tanítónő, szinonimája nekem a halásztanárnő, a Halász Kálmánné, mert ő olyan türelemmel tanított bennünket, és ő neki nem volt, hogy okos gyerek, hanem buta. Ő neki minden gyerekből ki tudta hozni a maximumot. És sajnos, amikor később már azért volt pár tanár, aki nem volt ennyire lelkes.
Visszatérve Irma nénire, dr. Szombati Károlynére, emlékszel az opera látogatásainkra?
Ma hány pedagógus lenne hajlandó feláldozni a szabadnapját reggel 4-kor vagy 5-kor, vasárnap reggel, és elvinni az operába, és őrizni ennyi gyereket, egyes szülő azért besegített, és mi, és nemhogy csak az operába mentünk, nem csak operába mentünk, hanem ő előtte az egész operát velünk ismertette fel, és tudom, hogy például a Monteverdi, nem játszhatták mindig a Varázsfuvalát meg a Diótörőt, és egy nehéz opera a Monteverdi, a Poppea megkoronázására, amit a Házi Erzsébet a Simándival énekelt, ez már olyan élmény volt, ez a reneszánsz zene, hogy mikor késő egyetemista koromba, valaki mondta, hogy ő nem szereti az operát, mert egyetlen egy tiszta opera van, és igen, mondom, Monteverdi, a Poppea megkoronázás, egy konzervatóriumban valaki, és ez teljesen el volt hűlve, hogy te ismered Monteverdit. Hát mondom, nekem az volt a legnagyobb opera élményeim közül.
És nem felnőtt koromban, hanem általános iskolás koromban, mert olyan énektanárunk volt.
Akkor hány évesek voltunk? Hány évesek lehetünk akkor az a Poppea?
Irma néni a felső tagozatban tanított bennünket, tehát 10 és 14 között.
Biztosan. És Irma néni úgy vette, hogy nincs, mindenkinek van hallása. Tehát ő megtanított mindenkit hallani és zenét élvezni. Még van, akinek énekhangja nem volt olyan jó, de a zenét attól függetlenül szerethette és érthette.
És ugye említetted, hogy Kodály Zoltán meglátogatott bennünket. Emlékszel te arra a pillanatra, amikor kiderült, hogy Kodály Zoltán, arra a napra, amikor kiderült, hogy Kodály Zoltán meghalt? Irma néni reakciójára?
Nem, az valahogy nem emlékszem. Ja, igen, most már rémlik valami, hogy utána bekerült az énekkönyvünkbe ez a dátum, március 6-án.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmesélted. Nagy élmény volt ebbe az osztályba járni, és nagy élmény ez a mai találkozó. Fölvetette egyik osztálytársunk, hogy remélem sűrűbben találkozunk.
Tényleg jó lenne.
Köszönöm szépen Bilekov Jolánnak a beszélgetést. Jó szórakozást továbbra is. Most pedig még visszakapcsolunk a stúdióba egy kis zenét hallgatni.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Móricz László osztálytársam ül itt velem szemben az 50 plusz egy éves osztálytalálkozónkon, mert ugye mi 62-ben kezdtünk és 1970-ben végeztünk. Laci, sok szeretettel köszöntelek és örülök neki, hogy ezen az osztálytalálkozón is el tudtál jönni. Nagy öröm ez számunkra. Mesélj magadról.
Én is köszönöm a meghívást, meg jól érzem magam, örülök, hogy itt lehetek veletek. Hát magamról, amit tudok mesélni, az általános iskola után Szegeden végeztem a középiskolámat, utána Pesten az Ybl Miklóson főiskolát végeztem el, majd ezt követően a Műegyetemen végeztem az építőmérnöki szakon, tehát végül is statikus lettem, főfoglalkozásom ez. Tehát amikor elkezdtem az életem munkáját, akkor először kivitelezésbe kezdtem Pesten, a földgépvállalatnál, ez volt akkor Magyarországon a legnagyobb mélyépítővállalat, mi alapoztuk a lakótelepeket. De hát ez akkora lelki teher volt, mert nagyon egysíkú munka volt, fogadószinteket építettünk, réseltünk, cölöpöztünk, vasbetont szereltünk, betonoztunk, zsalusztunk, és mindig ugyanazt. Tehát alig volt különbség a munka között, úgyhogy ezt nem csináltam csak egy másfél-két évig, utána pedig elmentem vidékre, ahol egy vállalkozásnál, egy vállalatnál, akkor még ugye állami vállalatok voltak, azoknál teljes körű építőiparral foglalkoztunk, és ott kezdtem a igazi munkámat, amit a privatizáció szakított meg, mert privatizáltuk azt a cégrészt, amiben én dolgoztam.
Azt, hogy valaki ilyen szakmát válasszon meg, ilyen dolgokat tanuljon, ez azért még általános iskolás korban nem kristályosodik ki. Nálad ugye mikor történt ez meg?
Hát pontosan engem mindig érdekelt az építészet, csak ugye az volt a gond, hogy én is jelentkeztem a Műegyetem építész szakára, és ott rajztudásom miatt, a szabadkézi rajztudásom miatt eltanácsoltak ettől a dologtól, utána a főiskolán pedig hát már nem éreztem annyira magamnak az építészetet, úgyhogy hogy inkább a tartószerkezetek kezdtek érdekelni, és hát azon belül is igazából a faanyagok, meg az acél. Tehát a betont annyira nem szerettem, mert hát azt lehet mondani a mai tudással már, hogy képzeld el, hogy már a vasbeton az már egy elavult dolog, mert ma már rengeteg olyan szerkezet van, amit nem betonacéllal szerelnek, hanem acélhajas szerkezeteket építenek. Tehát ilyenek már a stadionoknak a lelátói. Tehát ez egy sokkal olcsóbb, meg sokkal sokrétűbb dolog, mint maga a betonacél szerelése.
Szóval fejlődik a technika. Olyan ügybe szeretnék én kutakodni, hogy ugye mi a gyermekkorunkat ugye együtt töltöttük, nem csak az iskolában, hanem mi voltunk is egymásnál, én is anyukád. Ugye anyukád ügyvéd volt, jogász volt. Apa mérnök volt?
Nem, apám is közgazdász volt. Ő a mai NAV-nak az elődjénél, akkor még PM bevételi főigazgatóságnak hívták, annak volt a főrevizora, tehát ő ugyanolyan munkát végzett, mint mostani NAV-osok, tehát egészen más.
És ugye te elkerültél innen, de az öcséd az itt van Halason.
Igen, itt egy helyi nagyvállalatnál, mert tulajdonképpen a Merkbau az egyik legnagyobb építőipari vállalat itt. Hát a városban szerintem biztos, bár nem ismerem annyira a helyi körülményeket, meg a megyébe is jelentős. Tehát nagyon sok minden olyan munkát végeztek, az Audinak építettek Győrbe, meg mit tudom, a Kitének építettek dolgokat, meg főleg olyan dolgokat is építettek, amit én terveztem, és érdekes módon meglepődtek az ottani helyiek, hogy Móricz lesz a kivitelező, hát nem ő a tervező, de. Úgyhogy vannak ilyenek.
Hát igazából a Merkbaura most már elmondhatjuk, hogy országos hírű vállalat, tehát a megrendelései most már országosak, szerintem országhatáron túl is vannak. Szakmádon kívül, visszatérve az általános iskolára, mire emlékszel vissza? Vegyük most a pedagógusokat. Melyik pedagógusokra emlékszel vissza szívesen?
Hát, akikre igazán visszaemlékszem, hát teljesen egyértelmű, hogy Irma néni volt az egyik, mert ő a anyai nagybátyámnak volt a felesége, meg hát akire a Diószegi Balázsra mindenképpen, igen, tehát egy nagy kvalitású ember volt, a Barátra szintén rajzot tanított.
És te tudsz arról, hogy a Barát tanár úr mind a mai napig él és sétál a városban, és már 2 vagy 3 éve elmúlt, hogy megünnepeltük a 90 éves születésnapját.
Hát én véletlenül tudok róla, mert éppen most itt beszélgetés közben szóba került, azt hiszem Vladár Karcsi említette, hogy van a Berki Violának itt egy emlékmúzeuma, és akkor beszéltünk róla, hogy nekem meg van pont erről a anyai nagybátyról egy festménye Berki Violának nálam, ami családi örökségként volt, és akkor beszélgettünk, hogy ugye nagy formátumú volt természetesen még Barát tanár úr is, és hát akkor említette valaki, hogy hát még nem csak nagy volt, hanem még mindig sétál, vagy nem tudom, hogy ezt mondta, hogy sétál, ezt most te mondtad, bocs, de hát hogy életben van és jól van.
Elkerültél innen Hajdúszoboszlóra. Hajdúszoboszlót innen mi délalföldiek, ugye úgy tudjuk, hogy egy nagy fürdőváros. A te munkád és Hajdúszoboszló valamennyiben kapcsolódik össze, tehát csináltál ott is valamit?
Ja, természetesen. Most az én munkámról annyit kell tudni, hogy döntően ipari dolgokat tervezek, de hát körülbelül 200-300 családi házat terveztem, vagy 3-4 szállodát, éttermet, egy jó párat, de ipari csarnokok, ez a döntő, mert ebből talán az országban legtöbbet terveztem, mert most már a 140-et eléri a célszerkezetű csarnokok száma, amit terveztem. Hát ezek nagyon jók, és hát gyakorlatilag így Szoboszlóval, hát Szoboszlón is természetesen terveztem szállodát, éttermet, családi házakat, de igazából nem vagyok annyira Szoboszlóhoz kötve meg őszintén szólva, Szoboszló egy elég érdekes hely ilyen szempontból. Tehát nem a legjobb partner.
Na most minden hallgató kiszámolhatja, hogy ugye ha mi 70-ben végeztünk, akkor mi úgy gyűltünk itt most össze, hogy szinte mindenki most menj nyugdíjba. Te ezzel hogy állsz?
Hát én is 2 éve nyugdíjba mentem, de hát szóval az a helyzet, hogy olyan kevesen vagyunk a szakmában, hogy muszáj dolgozni, és hát egyik az, hogy muszáj dolgozni, mert sok a munka, a másik az, hogy nem tudnék otthon ülni, aztán lógatni a lábamat, meg hanyat feküdni, meg fütyűrészni. Tehát enélkül nem vagyok meg. Én reggel elmegyek, úszok egy óra hosszát, régebben még ennyi idő alatt 2200 métert úsztam, most 1200 métert, 1300 tudok egy óra alatt leúszni. És utána elkezdődik a munka, az úszás az jó, mert felfrissíti az embert, meg az agyába az egész napi tevékenységen lejátszódik, meg az összes problémát ott a vízbe, ott semmi másra nem kell foglalkoznod, levegőt venni, előre rúgni a kezed, hátarúgni a lábaddal, és ezt kell csinálni egy óra hosszáig.
Lesz alkalmad most többet Kiskunhalasra jönni? Mondjuk, mert az öcsédék még itt élnek?
Hát biztos, hogy lenne, csak az idő befolyásolja, mert szóval nem vagyok én se teljesen normális, mert dolgozom szombat-vasárnap is. Mert meg kell oldani a feladatokat. Egy az, hogy vannak olyan nagy cégek, akiknek dolgozok, mint például a Kite, akinek az összes... utóbbi 15 évben a 80%-et én terveztem a beruházásainak, minden anyag nálam van, ezeket most átalakítják, felújítják, nem lehet belőle kibújni. Tehát csinálni kell, meg nálam van minden anyag, tehát más nem is tudná ezt olyan könnyedén előszedni, mert nem olyan egyszerű.
Ezt elhallgatva számomra ebben az a legnagyobb öröm, hogy azért tudsz te ilyen nagy elánnal dolgozni még, mert ezek szerint egészségileg semmi problémád nincs.
Hát remélem, de hát ezt nem tudhatja senki komolyan, mert hát tehát vannak olyan szituációk is, hogy hihetetlen emberek betegszenek meg, úgy nézem ki, hogy tökéletes egészségnek örvend, és egyik napról a másikra, tehát van egy-két olyan betegség, ami szörnyű az emberre nézve.
Móricz László, köszönöm szépen veled a beszélgetést, és nagyon örülnék, hogyha felvetette itt egy osztálytárs, hogy sűrűbben találkozzunk, jöjjünk össze évente, 2 évente, és hogy akkor is találkozni fogunk, és érezd magad jól tovább, és a Halas Rádió hallgatói pedig most hallgassanak egy kis zenét.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Várhegyi Edit osztálytársam ül itt velem szemben. Itt vagyunk a Huri Gyöngyéknek, ezen a szép tavuknak a partján. Editke, téged nagy szeretettel üdvözöllek. Hát 8 évet együtt töltöttünk. Te, mint magas növésű, a hátsó padokba ültél, az előbb Andi Ármánd is elmondta. Na, mesélj, de, hogy milyen volt az élet a hátsó padokból előrefelé nézve?
Nagyon mókás, mindent láttunk, mindent hallottunk, és nagyon jókat tudtunk derülni, és hülyéskedni.
Ugye, hogy a hátsó padokban jobb volt ülni?
Nagyon, nagyon szerettem a hátsó padban ülni, és a többiek is. Abban az időben is szokás volt, hogy egy fiú, egy lány ült egy padban. Hogy ne beszélgessünk, és a lányok vigyázzanak a fiúkra.
Én nem is emlékszem rá pontosan, az alsó tagozatban is, vagy pedig csak a felső tagozatban dr. Szombati Károlynénál ültetett a tanár bennünket. Egyáltalán volt nekünk olyan időszak, amikor úgy ülhettünk, ahogy akartunk?
Nem volt. Kezdettől fogva, első osztálytól kezdve a tanítónéni mondta meg, hogy ki hova ül.
Neked ki volt a pattársad?
Fekete Toncsi, Urbán Laci. Mi váltakozva? Pősz Attila is volt.
Na, erre viszont én nem emlékszem, hogy én voltam-e pattársad. Voltak tanáraink, akiket jó föl lehetett bosszantani, de volt, akiknél sajnos normálisan kellett viselkedni, és én szerintem az utóbbiak közé tartozott az osztályfőnökünk, Irma néni.
Nagyon szigorú volt, de nagyon szerettük. Miért? Mert igazságos volt. Mindig tudtuk, hogy mikor jogos a szidása, és mikor tettünk rossz fát a tűzre.
Én emlékszem rá, hogy általában féltünk az osztályfőnöki óráktól.
Én nem emlékszem rá annyira, de lehet, lehet.
Hát igazából akkor jöttek a heti elszámolások, hogy miért káromkodtunk, miért voltunk este kint az utcán, miért öntöztünk ki valamit az iskola ablakán, és az végig folyt a falon. Szóval voltak ilyen katasztrofális dolgok. Irma néniről mesélj egy kicsit, mert mindenki más szemszögből emlékszik rá. Előre bocsátom, hogy eddig mindenki pozitívumot mondott csak róla.
Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Első osztálytól kezdve imádtuk Irma nénit. Rögtön az első énekórán megfogott bennünket azzal, sőt, én még emlékszem rá, hogy a központi óvodába jártam, és akkor is volt meghallgatás. Jött Irma néni, és a nagy csoportosokat meghallgatta, mindenki egyénileg énekelt, és úgy választották ki, hogy kikerül a C-osztályba.
Nekem a Csipkeházi vodába jött egy biciklis, szikár, vékony tanárnéni, aki megtapsoltatott bennünket ritmusra, meg ilyen kis egyszerű dallamokat, és ez volt az Irma néni.
Nagyon-nagyon jó pedagógus volt, nagyon értett a gyerekek nyelvén, úgyhogy szerintem mindenki, akivel csak eddig beszéltem, nem csak a mi osztályunkból, hanem bármelyik osztályból, bármelyik évfolyamon, mindenki pozitívan emlékszik és beszél Irma néniről.
Ő később elmesélte, nem is nekünk, hanem a szüleinknek, hogy utánunk is kapott ő még osztályt, de ő szerinte mi voltunk a csúcs. Miért?
Szerintem nagyon jó osztályközösségünk volt, nagyon összetartottunk, és Irma néni szerintem látott bennünk valamit.
De te pedagógus, mert ugye tudjuk, hogy tovább is pedagógusként, vagy felnőttként pedagógusként dolgoztál. Mi az, ami összetart egy osztályközösséget? Hát minket is csak a véletlen hozott össze. Ott annyi volt a választék, hogy, vagy választás, hogy előtte eljött és meg énekelteted. Na most attól, hogy énekeltünk, meg tapsoltunk, attól még bankrabló is lehetett volna közöttünk.
Lehetett volna, de mégsem lett szerencsére. És ez szerintem elsőtől kezdve, tulajdonképpen most emlékezzünk egy kicsit Halászné Rózsa nénire, aki első osztályban tanított bennünket, és nagyon-nagyon pozitívan állt a gyerekekhez.
És 16-os találkozónkor még ott volt, egy fényképünk is van róla.
Igen. Második osztályban a Kutasi Klárika néni, aki szintén nagyon szigorú volt, de igazságos. harmadik, negyedik osztályban, akkor még Behinya Józsefnének hívták, utána lett Vas Lajosné, Anci néni, aki szintén szigorú, de igazságos tanítónéni volt. És szerintem a gyerekeket az is összetartja, hogy a rosszaságban, csínytevésben inkább azt mondanám, nem is rosszaság, nagyon összetartottunk. Kiálltunk egymás mellett, nem árulkodtunk, és szerintem egy pedagógus becsüli, amikor a gyerekek nem árulkodnak.
A te pedagógus pályádon, és ugye többen vagyunk itt tanárok, találkoztál hasonló kaliberű tanárral?
Igen, igen. Jellemző, de sajnos vannak negatív példák is. És ami még a szomorú, hogy nagyon sokan ez alapján ítélik meg a mai pedagógusokat. Egész más a mostani szülő társadalom. Régebben, amikor a tanítónéni, vagy írmanéni, vagy bármelyik felsőtagozatos tanár mondott valamit a szülőnek, nem panaszképpen, hanem csak tényként elmondott valamit, akkor a szülő nem a pedagógust kérte számon, hanem a gyereket. Legtöbbször otthon el sem mertük mondani, hogy mi történt esetleg az iskolában, amikor csínytevésen kaptak bennünket, mert bizony minket kértek számon, és nekünk jött a büntetés, és nem a pedagógusnak.
Te a nagymamám az azt mesélte ezzel kapcsolatban, hogy amikor az ő gyerekét esetleg megpofozta a tanár, és hazajött a gyerek panaszkodni, akkor a nagymamám ajándékot küldött a tanárnak, és megköszönte, hogy nem ő neki kellett, hanem a tanár. Ma meg futunk az ombudsmanhoz.
Nagyon rossz ez a mai helyzet, ugyanis amikor egy gyerek rossz vád tesz a tűzre, akkor otthon sem azt kellene csinálni, hogy majd, ha jön anya vagy apa este, akkor majd elmondjuk, és majd az számon kér. Mert az már veszett fejszenyele. Mi hogy kérünk számon fél nappal, egy nappal később olyan dolgot, amit előtte csinált a gyerek.
De Edith, egy valós esetet mesélek el, amely egy pár évvel ezelőtt történt, csak a két kislány ültek egy padba, és az egyik ötöst kapott a német tudására, a másik csillagos ötöst, és a szülő másnap az igazgatóhoz bement, hogy az övé miért nem csillagos ötöst kapott. Hát normálisnak tartod ezt?
Egyáltalán nem. És ez a másik dolog, hogy először szerintem nem kérdőjelezzük meg a pedagógusnak a döntését, kettő, ha valami problémánk van, akkor nem az igazgatóhoz kell rögtön szaladni, hanem akkor esetleg kérdezzük meg a tanítónénit vagy a tanárnénit, hogy mi is volt az, ami esetleg nem csillagos ötös volt. Miért lehetett volna az én gyerekem is csillagos ötös feleletű?
Ez a történet a német tanárt úgy földühítette, hogy fogta az ott hagyta ezt az iskolát.
Nagyon szomorú, de biztos, hogy nem ez volt az első eset. Szerintem sok-sok apró dolog is, ha összejön otthon is, akkor egyszer csak csúnyán szóval kiborul az a bizonyos, a Billy, és akkor...
Beszélgetésünk zárásaként bírod még valahány órában az alsó tagozatos tanítást, vagy pedig most már teljesen abba hagytad, mert azért van egy határ.
4 éve vagyok nyugdíjas, 2 éve akkor kértek meg, hogy a tagiskolánkban, szankon, helyettesítsek egy kolléganőt, aki sajnos lebetegedett, és nem tudott visszajönni. Első osztályban tanítottam 2 hónapig. Nagyon-nagyon nehéz volt inkább a kijárás és az oda-vissza utazgatás, mint a tanítás. Nagyon-nagyon szeretek az első-második osztályos gyerekeket, ezt a korosztályt, de szerintem egy bizonyos idő után már az embernek tudnia kell, hogy meddig. A másik dolog, hogy van 2 unokám, akik szintén ugye iskoláskorú, az a nagyobb, a kisebb, az most megy első osztályban, és velük egy kicsit tudom gyakorolni, vagy folytatni ezt a pedagógus munkát.
Várhegyi Edit, örülök, hogy eljöttél az osztálytalálkozóra, és további jó szórakozást kívánok, önök hallgatók pedig egy kis zenét hallgassanak a stúdióból.
Az 50 éves osztálytalálkozón készült riportok még tovább folytatódnak a következő hetekben. Maradjanak akkor is velünk, köszönöm figyelmüket, önök a Halas Rádiót hallgatják továbbra is. Elköszön önöktől a magazin szerkesztője, Pősz Attila.